Negyedik fejezet. Semmi nem ébreszthette fel, sem a kiskocsi mellett elsütött puskák ropogása, sem a ló ügetése, pedig a markotányos nő erősen ostorozta lovát. Az ezredre váratlanul porosz lovasság tömege támadt rá, egész nap azt hitték, győztek, és most hátráltak, vagyis inkább menekültek Franciaország felé. A szép, fiatal, kinyalt ezredest, Macon utódját agyonvagdalták. A zászló parancsnok állt a helyére, egy őszhajú idős férfi, és megállt kiáltott az ezrednek. Gyáva disznók, harsogta. A köztársaság éveiben csak akkor futottak, ha az ellenség ellen már nem lehetett másképp védekezni. Védjetek meg minden darab földet, és halljatok meg! Ordította tovább káromkodva. Ezek a poroszok most már hazánk földjére akarnak rátörni? A kiskocsi megállt, Fabrizio hirtelen felriadt. A nap régen lenyugodott. Fabriziót meglepte, hogy majdnem teljesen besötétedett. A katonák össze-vissza szaladgáltak olyan kavarodásban, mint hősünk, sehogy sem értett. Arcukon, mintha szégyent látott volna. Mi történt? Kérdezte a markotányos nőtől. Semmi a világon, csak tönkrevertek, kisfiam. A porosz lovasok vagdalnak, minket más nem történt. Az a hülye tábornokunk először azt hitte, hogy a mieink. Na, gyerünk, segíts, gyorsan kössük meg Kokett istrángját, elszakadt. 10 lépéssel odább néhány golyó fütyült el. Hősünk friss volt, rugalmas. Valójában egész nap nem verekedtem, még gondolta. Csupán egy tábornokot kísértem. Most már harcolnom kell, fordult a markotányos nőhöz. Nyughass már, harcolni fogsz többet, mint szeretnéd. Vesztettünk, legyőztek. Egy káplár ment arra, rákiáltott. Aubrey, fiam, tarts szemmel a kis kocsit. Maga most harcolni megy? Kérdezte Fabrizio Aubrey-tól. Hogy gondolod, a bálicipőmet húzom fel, és táncolni megyek? Magával megyek. Ne félj ettől a kis huszártól, kiáltott a markotányos nő. Bátor gyerek. Aubrey káplár szó nélkül továbbment. 8-10 katona futva hozzászegődött, a káplár hatalmas tüskebozottal körülvett tölgyfa mögé vitte őket. Amikor odaértek, felállította a katonákat az erdő szélén, még mindig szótlanul, erősen széthúzott vonalba állította őket, mindegyik legalább 10 lépésnyire állt a szomszédjától. Na igen, fiúk, szólalt meg a káplár, most először nyitotta ki a száját. Nehogy lőjetek, amíg nem mondom. Gondoljátok azt, hogy már csak 3 töltényetek van. De hát mi van itt tulajdonképpen, tűnődött Fabrizio. Végül, amikor egyedül maradt a káplárral, megszólította. Nekem nincs puskám. Először is hallgass, azután menj vagy 50 lépést. Abból az ezredből, amelyet most kaszaboltak le, biztosan találsz az erdőszélén egy szerencsétlen. Vedd el a tölténytáskáját és a puskáját, de nehogy egy sebesült holmiához nyúj. Olyantól vedd el a puskát és a tölténytáskát, aki már alaposan meghalt, és siess, mert még rád lőnek a mieink. Fabrizio rohanva indult, és néhány pillanat múlva már jött is a puskával és a tölténytáskával. Töss meg a puskádat, állj ide a fa mögé, és addig ne lőj, míg parancsot nem kapsz tőlem. Atya úristen, kiáltott fel a káplár. Ez még tölteni sem tudja a fegyvert. Segített Fabriciónak, és tovább beszélt. Ha egy porosz feléd vágtat és le akar szúrni, ugorja a fa másik oldalára, és csak egészen közelről lőj, akkor, amikor a lovas már csak 3 lépésnyire van tőled, amikor a szuronyoddal eléred a zubbonyát. A káplár rákiáltott. És dobd már el azt a fene nagy kardot! Azt akarod, hogy megbotolj vele az apád isten? Micsoda katonákat küldenek hozzánk? Közben már fogta is Fabrizio kardját, és messze hajította. Törj meg zsebkendővel a puskád kováját! Mondd, elsütöttél már valaha is egy puskát? Vadász vagyok. Na, hál' Istennek. A káplár nagyot sóhajtott. De nekem nehogy a parancsom előtt lőj. És elment. Fabrizio jókedvű volt. Végre igazán verekedhetem, gondolta. Verekedhetem, hogy gyilkolhatom az ellenséget. Ma reggel ágyúval lőtt minket, és én semmi más nem tettem, csak éppen tűrtem, hogy esetleg megöljenek. Igazán buta elfoglaltság. Mohó kíváncsisággal körülnézett. Egy perc sem telt el, már is 7-8 puskalövést hallott egészen közel. De neki még nem mondták, hogy lőjön, hát csak állt, s várt a fa mögött nyugodtan. Majdnem vaksötét lett, mintha lesen állt volna medvelesen, Grianta fölött, a Tramezzina hegyen. Vadász az illő gondolata támadt, tölténtáskájából előhúzott egy töltényt, kivette a golyót. Ha meglátom őt, nem szabad elhibáznom. És a második golyót is becsúsztatta puskája csövébe. Két lövést hallott közvetlenül a fa mellett. Ugyanakkor kékruhás lovast pillantott meg előtte vágtatott jobbról bal felé. Nincs ugyan három lépésnyire, de ilyen távolságra biztos a lövésem. Puskája csövével pontosan követte a lovast, s végül megnyomta a ravaszt. A lovas felbukott lovával együtt. Mintha csak vadászaton lett volna, hősünk jókedvűen szaladt az elejtett vadhoz. Már megérintette a katonát, aki úgy látszik haldokolt, de ekkor valószínűtlen gyorsasággal két porosz lovas rohant feléje kivont karddal. Fabrizio minden erejét összeszedve az erdő felé futott, eldobta puskáját, hogy könnyebben futhasson. A porosz lovasok már három lépésnyire megközelítették, amikor elért azt a fiatal tölgyest, a karvastagságú egyenes kis fákat, amelyek a nagy erdő előtt sorakoztak. Ezek a fiatal tölgyek egy pillanatra megakasztották a lovasokat, de azután mégis átvágtak közöttük, és egy tisztáson tovább üldözték Fabriciót. Már megint csak nem utolérték, de itt Fabrizio megbújt 7-8 vastag fa között. Ebben a pillanatban szinte az arcát perzselte 5-6 puskagolyó, előtte süvítettek el. Lehajtotta a fejét. Amikor felnézett, a káplárt látta maga előtt. Megölted a magadét? Kérdezte Aubrey káplár. Meg, de elhagytam a puskámat. Nem puskák hiányoznak most nekünk. Derékkölyök vagy pedig egy kicsit buta a képed. Megszolgáltad a mai zsoldot. Ezek meg itt elszalasztották azt a kettőt, akik téged üldöztek. Kár, éppen feléjük rohantak, én nem láttam őket. De most aztán gyorsan tisztuljunk. Az ezeret 3/4 mérföldnyire lehet, ráadásul egy kisebb rét is van még közben, itt bekeríthetnek. Amíg beszélt, a káplár gyorsan lépdelt 10 embere előtt. 200 lépéssel távolabb, amikor arra a kis rétre értek, egy sebesült tábornokkal találkoztak, szárnysegéde és tiszti szolgája vitte. Adja ide 4 emberét, mondta a káplárnak gyenge hangon a tábornok. Vigyenek a kötözőhelyre, elroncsolták a lábomat. Dögölj meg, morogta a káplár, te is meg az összes tábornokok, ti mind elárultátok ma a császárt. Micsoda? Csattant fel a tábornok. Nem engedelmeskedsz a parancsomnak? Gróf B. tábornok vagyok, a hadosztály parancsnoka. Puffogtak a mondatai. A szárnysegéd a katonákra rontott, a káplár szuronyával a tiszt karjába döfött, majd embereivel futásnak eredt. Bár mind így végeznék, mint te, káromkodott tovább a káplár. Törjön el a kezük lábuk, kikent kifent banda. Mind eladta magát a burbonoknak, és elárulta a császárt. Fabrizio megrendülten hallgatta a szörnyű vádat. Este 10 óra tájt a kis csapat utolérte az ezredet. Egy nagyobb falu szélső házai között húzódtak meg. A falu sok keskenynél keskenyebb utcából állt. Fabrizio észrevette, hogy Aubrey káplár elkerüli a tiszteket. Itt aztán nem juthatunk tovább, kiáltotta a káplár. Az utcákon összezsúfolódott a gyalogság, a lovasság és főként a lőszerkocsik meg az élelem fogatai. A káplár 3 utcával is megpróbálkozott, hogy előbbre törjön, de 20 lépés sem tehettek, és meg kellett állniuk. Mindenki káromkodott, és mindenki dühöngött. Itt megint valamelyik áruló dirigál, szitkozódott a káplár. Ha az ellenségnek esze van, bekeríti a falut, és mindnyájunkat elfognak, mint a kutyát. Gyertek utána! Fabrizio körülnézett, már csak 6 katona maradt a káplárral. Nagy nyitott ajtón tágas gazdasági udvarba léptek, a gazdasági udvarból az istállóba, ennek kis ajtaján át egy kertbe. Itt egy percig tévelyegtek, ide-oda bolyongtak, de végül is egy sövényen átmászva hatalmas köles táblára jutottak. A sokféle kiáltozás, az űrzavaros lárma jól tájékoztatta őket, fél óra sem telt el, és már ismét az országúton voltak túl a falon. Az országúttól jobbra-balra az árok tele volt eldobált puskákkal. Fabrizio kiválasztott magának egyet, bár az út jó széles volt. A menekülők és a kocsik annyira elárasztották, hogy a káplár és Fabrizio fél óra alatt 500 lépést sem tett. Valaki azt mondta, ez az út Charleroi-ba vezet. A falu toronyórája 11-et ütött, Aubrey káplár felkiáltott. Térjünk le megint a földekre! A kis csapat már csak 3 katonából, a káplárból és Fabrizióból állt. Talán 4 mérföldnyire hagyhatták el az országutat, amikor az egyik katona megszólalt. Én nem bírom tovább. Én se, mondta a másik. Jobbat nem tudsz, mordult fel a káplár. Azt hiszed, nem dönglöttünk ki mindnyájan? De hallgassatok rám, nem bánjátok meg. Hatalmas gabonaföld közepén egy kis árok mellett most 5-6 fát pillantott meg. Oda a fákhoz, szólt rá az embereire. Feküdjetek le, tette még hozzá, amikor már odaértek, és egy hangot se, de mielőtt elaludnánk, kinek van kenyere? Nekem, jelentkezett az egyik katona. Add ide, rendelkezett szigorúan a káplár. 5 részre vágta a kenyeret, és a legkisebbik darabot megtartotta magának. 4 órával napkelt előtt nyakunkon az ellenség, magyarázta, mi alatt evett. Arról van szó, hogy életben maradjunk. Ezeken a szabad földeken egymagában elvész az ember, ha sarkában van a lovasság, de 5-en már megmenekülhetünk. Maradjatok mindig velem, ne lőjetek csak egészen közelről, és ígérem, hogy holnap este Charleroi-ban vagytok. Napkelte előtt 1 órával a káplár felébresztette őket, és újra töltette fegyverüket. Az országúton nem szűnt a zaj, egész éjszaka így ment, a távoli vízesés hangja ilyen. Mint a menekülő birkák, fordult Fabrizio ártatlanul a káplárhoz. Fogd be a szád, taknyos! Mordult rá bosszúsan a káplár. És a 3 katona, Aubry káplár egész serege ugyancsak haragosan nézte, mintha a szentséget káromolta volna. A nemzetet sértette meg. Milyen furcsa, elmélkedett hősünk. Ezt már Milánóban is észrevettem az alkirály udvarában. Ők soha nem menekülnek, dehogy is menekülnének. Ha sérti a hiúságukat, ezeknek a franciáknak sohasem szabad megmondani az igazságot, de én fütyülök a haragjukra, és ezt értésükre is fogom adni. Állandóan 500 lépésnyire baktattak az országútat ellepő menekülők áradatától, miután egy mérföldet megtettek a káplár és csapata keresztezett egy mellékutat, mely a főútba torkollott, itt sok katona pihent. Fabrizio 40 frankért elég jó lovat vásárolt tőlük, s a szanaszét heverő kardok közül gondosan kiválasztott egy nagy, egyenes szabját. Azt mondják, hogy szúrni kell, ez a legjobb. Így felszerelve, vágtára fogta lovát, és hamarosan elérte a káplárt, aki már messze jutott. A 2 kengyelvasnak vetette lábát, bal kezébe kapta az egyenes kard hüvelyét, és a 4 franciához fordult. Akik az országúton menekülnek, olyanok, mint a birkanyáj, úgy tapossák egymást, mint az ilyet birkák. De hiába hangsúlyozta Fabrizio a birkát, bajtársai már nem emlékeztek rá, hogy egy órával előbb megharagudtak a szóért. Az ilyen apróság a legjellemzőbb, hol válik el az olasz és a francia jellem. Bizonyos, hogy a francia szerencsésebb, átsiklik az eseményeken, nem ismeri a bosszút. Nem titkolhatjuk, hogy Fabrizio nagyon elégedett volt magával, beszélt a birkákról. Tovább gyalogoltak, egy-egy jelentéktelen szót váltva. 2 mérföldet mehettek így. Aubry káplár csodálkozott, és sehogyan sem értette, miért nem látja még mindig az ellenséges lovasságot. Fabrizióhoz fordult. Te vagy most a lovasságunk. Rúgtasd csak fel a kis dombra ahhoz a tanyához. Kérdezd meg a gazdát, adna-e nekünk pénzért reggelit. Rögtön mondd meg neki, hogy csak 5-en vagyunk. Ha akadékoskodik, adj 5 frankot a tiédből. Ne félsd, reggel után visszaveszik tőle az ezüstet. Fabrizio oda pillantott a káplárra, s látta, hogy az rendíthetetlenül komoly valósággal erkölcsi fensőbbség sugárzik belőle, engedelmeskedett. Minden pontosan úgy történt, ahogy parancsnokuk előre látta. Csak Fabrizio makacskodott, az 5 frankot hagyják meg a parasztlak, ne erőszakoskodjanak. A pénz az enyém, vitatkozott a katonákkal, nem a ti reggeliteket fizetem, a lovamnak adott zabot. Fabrizio olyan furcsa kiejtéssel beszélt franciául, hogy a katonák úgy érezték, szavaiban fölény bujkál. Megorroltak, s már arra készültek, este majd jól helyben hagyják páros viadalban. Nagyon különböztek tőle, és ez sértette őket. Fabrizio meg ugyanakkor egyre jobban megszerette bajtársait. Már 2 órája szó nélkül meneteltek, amikor a káplár az országútra pillantva vadörömmel felkiáltott. Ott az ezred. 1-2-re kiértek az útra, de jaj, a császári sas körül 200-an sem lehettek. Fabrizio hamarosan felfedezte a markotányos nőt, gyalogosan lépegetett, szeme vörös volt, felfelsírt. Fabrizio tekintete hiába kereste a kiskocsit és kokottot. Kiraboltak, tönkretettek, megloptak, kiáltotta a markotányos nő, hősünk tekintetének felelve. Fabrizio szó nélkül leszállt lováról és tartotta a kantárszárat. Szálljon fel, mondta az asszonynak. Nem kellett 2-szer mondania. Húzd rövidebbre a kengyelt, szólt le a markotányosnő. Amint jól elhelyezkedett a lovon, rögtön mesélni kezdte az éjszaka csapásait. Végtelen hosszú elbeszélés volt, hősünk mohón hallgatta, őszintén bevallhatjuk, semmit nem értett az egészből, de egészen eltöltötte a gyengét barátság. És a legbosszantóbb, fejezte be a barkotányosnő, hogy franciák raboltak ki, franciák vertek meg, franciák tettek tönkre. Hát nem az ellenség? Kiáltotta Fabrizio, és szép, sápadt, komoly arcán, kedves gyerekesség ömlött el. De buta vagy, kisfiam? A barkotányosnő könnyein át elmosolyodott. De azért nagyon kedves vagy. Kicsit buta, de nem is hinném, én ügyesen lefektette a poroszt. Szólt közben Aubry káplár, aki a nagy kavarodásban véletlenül a lovagló markotányosnő másik oldalára került. És gőgös, folytatta Aubry. Fabrizio tiltakozó mozdulatot tett. Mi is a neved? Kérdezte Aubry. A raport lesz, meg akarlak említeni. Vázi, felelte Fabrizio különös arckifejezéssel. Vázi a nevem, azaz Bulo, tette hozzá hirtelen feleszmélve. Bulo huszáré volt az a menetlevél, melyet a B-i börtönőr felesége adott neki. Két nappal azelőtt menet közben gondosan tanulmányozta, most már gondolkodott is néha, és nem érte minden váratlanul. Bulo huszár menetlevelén kívül aggályosan őrizte olasz útlevelét is, mely feljogosította, hogy a nemes Vázi nevet viselje, a barométer kereskedő nevét. Mikor a káplár szemére vetette, hogy gőgös, már-már megszólalt. Én gőgös, én Marquesino Fabrizio Valzerra del Dongo, aki elfogadtam Vázi nevét egy barométer kereskedőjét. Mi alatt így tűnődött, és egyre azt hajtogatta magában, nem szabad elfelejtenem, hogy Bulo a nevem, vigyáznom kell, különben a börtön fenyeget. A káplár és a markotányosnő róla beszélgetett. Ne higgye, hogy kíváncsi vagyok, fordult végül hősünkhöz az asszony, és már nem tegezte. Csak a maga javát akarom, ha megkérdezem, ki maga tulajdonképpen? Fabrizio nem felelt rögtön, úgy érezte, nem találhatna önfeláldozó barátokat, akiktől tanácsot kérhetne, és most komoly szüksége volt tanácsra. Beérünk valamelyik erődbe, és a parancsnok tudni akarja, ki vagyok, és semmi nem ment meg a börtöntől, ha feleleteimmel elárulom, hogy senkit nem ismerek a négyes huszárok közül, akiknek egyenruháját viselem. Fabrizio osztrák alatt való volt, és jól tudta, milyen fontos az útlevél. Családja a nemességhez tartozott, tisztelte a hatalmat, a győztesekhez csatlakozott, és mégis 20-szor is beléjük kötöttek az útlevelük miatt. Nem ütődött meg a markotányosnő kérdésén sem. De mielőtt felelt volna, a pontos francia szavakat kereste, és a markotányosnő, akit furdalta a kíváncsiság, még hozzátette, hogy vallomásra bírja. Aubry káplár meg én jó tanácsokat adhatunk magának, hogy mit tegyen. Abban biztos vagyok, felelte Fabrizio. Vázi a nevem, genovai vagyok. Nővérem híres szépség és egy kapitány felesége. Mivel csak 17 éves múltam, meghívott magához, hogy ismerjem meg Franciaországot és kissé csiszolódjam. De nem találtam őt Párizsban. Azt mondták, ennél az ezrednél van. Ide jöttem, mindenütt kerestem, de nem találtam meg. A katonák furcsálották kiejtésemet és lecsuktak. Volt pénzem, adtam a csendőrnek, aki viszont menetlevelet és egyenruhát adott nekem, és ezt mondta, fuss és esküdj meg, hogy a nevemet soha nem árulod el. Hogy hívták azt a csendőrt? Faggatta tovább markotányosnő. Megesküdtem, felelte Fabrizio. Igaza van, szólt közbe a káplár. Az a csendőr gazember, de a bajtárs nem árulhatja el. De ki az a kapitány, a nővére férje? Ha tudjuk a nevét, megkereshetjük. Tüné, a négyes huszárok kapitánya, felelte Fabrizio. A káplár megértette, mi történhetett. Szóval idegen kiejtése miatt a katonák azt hitték, hogy kém. Igen, igen, ez volt az a gyalázatos szó, kiáltotta Fabrizio fellángoló tekintettel. Engem mondtak kémnek, engem, aki úgy szeretem a császárt és a franciákat. Ez a sértés bántott legjobban. A káplár komolyan ránézett. Nem sértették meg, ebben nincs igaza. A katonák tévedése érthető, egészen érthető. És aprólékosan, alaposan elmagyarázta, hogy a hadseregben valamelyik hadtesthez kell tartozni, egyenruhát kell viselni, különben természetes, hogy kémnek tartják. Az ellenség sok kémet csempész közénk, ebben a háborúban mindenki áruló, fejezte be. Fabrizio szeméről lehullott a hárjuk, most értette meg először, hogy ő volt a hibás mindabban, ami két hónap óta érte. De hadd mondjon el szegényke mindent, szólalt meg a markotányos tő, mert egyre kíváncsibb lett. Fabrizio engedelmeskedett. Amikor történetét befejezte, a markotányos nő elkomolyodva fordult a káplárhoz. Szóval ez a fiatal gyerek nem is katona, pedig a háború nagyon csúnyára fordul most, hogy megvertek és elárultak minket. Miért pusztulna el gratis pro deo? És meg a puskát se tudta megtölteni, folytatta a káplár. Se 12 fogása, se amúgy saját gusztusa szerint. Én töltöttem neki akkor is, mikor leterítette azt a poroszt. Ráadásul mindenkinek mutogatja a pénzét, duplázott rá a markotányos tő. Mindenki meg fogja lopni, ha már nem lesz velünk. Az első huszáraltiszt megkaparintja magának, hogy fizesse a pálinkáját. Vette át a szót Aubry káplár, és talán még besoroztatják az ellenséges seregbe, mert itt mindenki áruló. Az első 50 rákiált, köves, és ő követi. Jobban tenné, ha beállna a mi ezredünkbe. Azt nem szeretném, káplár úr, kiáltott fel élénken Fabrizio. Sokkal kényelmesebb lovon járni, mint gyalog. A puskát amúgy sem tudom megtölteni a lóhoz meg, hiszen látta, értek. Fabrizio nagyon büszke volt erre a kis szónoklatra. Most nem számolunk be részletesen arról a hosszú tárgyalásról, melyben a káplár és a markotányos megvitatták hősünk jövőjét. Fabrizio megfigyelt, hogy beszélgetés közben háromszor-négyszer is elismételték történetének részleteit. A gyanakvú katonákat, a csendőrt, aki menetlevelet és egyenruhát adott el neki, meg azt, hogyan került tegnap a marsall kíséretébe, és hogyan látta a huszárt elvágtatni, hogyan kötötték el a lovát, és így tovább minden részletet végig. A markotányos nő asszonyi kíváncsisággal minduntalan visszatért rá, hogyan szedték el tőle a remek lovat, melyet ő vétetett meg vele. Érezted, hogy elkapják a lábadat, finoman átemelnek a lovat farka fölött, és a földre ültetnek. Mire való annyiszor elismételni, mint mind a hárman kívülről tudunk már, töprengett Fabrizio. Nem tudta még, hogy a Franciaországban a nép így gondolkodik. Mennyi pénzed van? Kérdezte hirtelen a markotányos nő. Fabrizio habozás nélkül felelt, bízott az asszony tisztességében, a lélek nemessége francia erény. Mindent összevetve 30 aranyam lehet és 8-10-5 frankos tallérom. Akkor tehetsz, amit akarsz, kiáltott a markotányos nő. Hagyd itt ezt a megvert sereget, állj félre! Indulj el az első járható úton arra jobb felé, verj rá jól a lovadra, és menj, amíg mindig távolabb ész a seregtől, és amint lehet, védj civil ruhát. A 8-10 mérföldnyire jutsz, és nem látsz többé katonát, szállj postakocsira, pihenj egy hétig, és egyél bizteket valamelyik jobb városban. Soha nem mondd el senkinek, hogy itt voltál velünk. A csendőrök elcsípnének, mint szökevényt. És akármilyen helyes vagy is, kisfiam, nem vagy elég ravasz, hogy a csendőröknek meg tudj felelni. Mihely civil ruhába bújtál, tépd 1000 darabra menetleveledet, és használd újra az igazi nevedet. Mondd, hogy Vázi vagy. Káplárhoz fordult. És mit feleljen, honnét jött? Cambrai-ból jön, az Esco mellől. Az jó város egészen kicsi. Figyelsz, egy székes egy ház van ott, és Fenelon is ott van. Nagyon jó, mondta a markotányos nő. Soha ne említsd, hogy voltál a csatában. Egy szót se Béről, se a csendőről, aki a menetlevelet adta. Ha vissza akarsz menni Párizsba, először Versailles-ba mégy, és Versailles-ból óvakodj be a városba, csak úgy gyalogosan sétifikálva, akár egy járókelő. Az aranyaidat vard be a nadrágba, és ha valamiért fizetned kell, csak éppen annyi pénzt lássanak nálad, amennyire szükséged van. Legjobban az fáj, hogy befonnak és elcsórják mindenedet. Mi lesz veled, ha már nincs pénzed, hiszen sohasem tudsz okosan viselkedni. A jóindulatú nő még sokáig beszélt. Aubry káplár csak bólogatott, így helyeselt, mert lélegzetnyi szünet sem támadt, hogy ő is megszólalhatott volna. Az országutat elárasztó tömeg váratlanul meglódult, majd a menekülők egyetlen szempillantás alatt átugrottak az országút mellett húzódó baloldali árkon, és eszük vesztetten futottak. Kozákok! A kozákok! Ordítoztak mindenfelől. Ő vissza a lovadra! Kiáltott fel a markotányosnő. Soha! Mondta Fabrizio. Vágtasson, meneküljön! Magának adtam! Van pénze, hogy új kis kocsit szerezzen? Fele pénzemet magának adom. Ő vissza a lóra, ha mondom! Csattant fel a markotányos nő dühösen, és olyan mozdulatot tett, hogy leszáll. Fabrizio kirántotta a kardját. Fogodzék meg jól! Kiáltott rá. És a kardlapjával 2-3 alaposan rávágott a lóra, az vágtatni kezdett a menekülők nyomába. Hősünk végignézett az országúton. Néhány perccel ezelőtt még 3-4 ezer ember tülekedett itt, sűrűn, mint a parasztok a körmenetben. Ahogy elhangzott a kiáltás, a kozákok egyetlen lelket sem látott már. A menekülők eldobáltak csákot, puskát, kardot, mindent, amit csak tudtak. Fabrizio csodálkozva megindult egy 20-30 lábnyira emelkedő réten az úttól jobbra. Körülpillantott a síkon, és jobb meg bal felé az országúton, kozáknak nyomát sem látta. Furcsák ezek a franciák, gondolta. Ha nekem jobbra kell tartanom, legokosabb, ha rögtön indulok. Lehet, hogy mégis volt okuk menekülni, nem tudhatom. Felemelt egy puskát, meggyőződött róla, hogy töltve van, megpiszkálta serpenyőjében a lőport, megtisztította a kovakövet, majd egy jól felszerelt lőszertáskát keresett, és megint jól körülnézett. Teljesen egyedül volt a síkságon, ahol nemrég még oly sokan nyüzsögtek. Egészen messze látta a menekülőket, már-már eltűntek a fák mögött, még mindig futottak. Érthetetlen, tűnődött. Eszébe jutott a káplár tegnapi hadmozdulata, és leült egy búzatábla közepébe. Nem ment messzire, mert szeretett volna még találkozni jó barátaival, a markotányos nővel és Aubry káplárral. Ott a búzaföldön megállapította, hogy már csak 18 aranya van, nem 30, ahogy gondolta. De megvoltak még az apró gyémántjai, huszárcsizmája bélésébe rejtette őket akkor reggel a börtönőr feleségének szobájában. Amennyire csak tudta, aranyait eldugta, és még mindig azon töprengett, miért tűnt el olyan hirtelen mindenki. Rossz előjel? Tűnődött. Legjobban az bántotta, hogy nem kérdezte meg Aubry káplárt, és ő úgy érezte, igen. Nagyon boldog lett volna, ha megerősítik hitében. De az az egy bizonyos, hogy egy rab nevét viseltem, amikor benne voltam. Egy rab menetlevele lapult a zsebemben, sőt az ő ruháját hordtam. Ez igazán végzetes a jövőmre. Vajon mit mondana most Blané abbé? És ez a szerencsétlen Buló is meghalt a börtönben. Ez mind-mind gyászos előjel, utam börtönbe visz. Milyen boldog lett volna, ha biztosan megtudja, bűnös volt-e Buló huszár. Megpróbált visszaemlékezni, és úgy rémlett, a börtönőr felesége azt mondta, a huszár nem csak ezüstevő eszközt lopott, de elhajtott egy tehenet is, és félholtra verte a paraszt gazdát. Fabrizio biztosra vette, hogy egyszer még becsukják valamiért, ami összefügg Buló huszár dolgaival. Barátjára Blané abbéra gondolt, mennyire szerette volna az ő véleményét hallani. Majd eszébe jutott, hogy amióta elhagyta Párizst, még nem írt nagynényének. Szegény Gina, gondolta, s könnyes lett a szeme. Ekkor hirtelen halknest hallott egészen közelről. Egy katona legeltetett a búzaföldön 3 lovat, kivette szájukból a zablát, úgy látszott, a lovak időtlen idők óta nem haraptak semmit. Kantárszáron tartotta őket. Felemelkedett a búzából, mint egy fiatal fűri, a katona megijedt. Hősünk jól látta ijegységét, és nem tudott ellenállni a gyönyörűségnek. Egy percre most eljátsza a huszár szerepét. Az egyik ló az enyém, te büdös! Kiáltotta Fabrizio. A fáradtságért, hogy idehoztad, 5 frankot kapsz. Ne bomolj, mondta a katona. Fabrizio 6 lépésről célba vette. Add ide a lovat, vagy beléd lövök! A katonának válszíjon lógott a puskája, mozdult, hogy lekapja. Ha még egyet mozdulsz, halott vagy! Kiáltotta Fabrizio, és hozzáugrott. No jó, adja ide azt az 5 frankot, és vigye az egyik lovat, mondta a katona zavartan, miután bosszankodva látta, hogy az országúton senki nem jár. Fabrizio baljával magasan tartotta a puskát, míg jobb kezével odadobott 3 5 frankost. Szállj le, vagy meghalsz! Kantároz fel a feketét és tágulj innét a másik kettővel! Rögtön lövök, ha a puskád után kapkodsz! A katona mogorván engedelmeskedett. Fabrizio odalépett a lóhoz, balkarjára csavarta a kantárszárat, és tekintetével követte a katonát, aki lassan távolodott. Amikor Fabrizio látta, hogy a másik már legalább 50 lépésnyire jutott, könnyedén felugrott a lóra. Alig ült fel, lábával éppen a jobb kengyelvasat kereste, amikor golyó fütyült el a füle mellett. A katona lőtt rá. Fabrizio haragtól lángolva utána vetette magát, a katona hanyat homlok menekült, s Fabrizio nem sokára látta, felugrik egyik lovára és elvágtat. Hát jó, fusson, a golyóm már úgy se érheti el. Az újonnan szerzett ló pompás állat volt, de látszott, hogy az éhségtől már-már feldől. Fabrizio visszatért az országútra, itt még mindig nem mutatkozott teremtett lélek. Átvágott az útra, lovát ügetésre fogta, hogy elérje ott balra azt a kis dombhajlatot. Azt remélte, onnan megpillantja valahol a markotányos nőt. De amikor felért az emelkedésre, mérföldnyi távolságban nem látott mást, csak egy-egy magányos katonát. Derék jóasszony sóhajtotta. Úgy látszik, megvan írva, hogy nem látom többé. Oda lovagolt egy tanyához. Már messziről látta az út jobb oldalán. Le sem szállt a lóról, előre fizetett, zabot adatott a szegény állatnak, mely olyan éhes volt, hogy már a jászolt harabdálta. Egy órával később Fabrizio az országúton ügetett, kissé még mindig reménykedve, hogy megtalálja a markotányos nőt, vagy legalább Aubry káplárt. Ügetett, poroszkált, jobbra-balra kémlelt, míg végül egy iszapos folyóhoz ért, melyen elég keskeny fahíd vezetett át. A híd előtt az út jobb oldalán magányos ház állt kocsma cégérrel, a fehér lóhoz. Felkötött karú lovas tiszt állt a híd előtt, lovon ült és nagyon komornak látszott. 10 lépésnyire tőle 3 gyalogos dragonyos a pipájával bajlódott. Na, ezek is olyanok, akiknek kedvük támadhat megvenni a lovamat, még olcsóbban, mint én vettem, gondolta Fabrizio. A sebesült tiszt és a 3 gyalogos nézte őt, s úgy látszott, várják. Most nem volna szabad átmennem a hídon, a folyó jobb partján kellene maradnom, ezt az utat tanácsolná a markotányos nő, nehogy bajba kerüljek. Helyes, gondolta hősünk. De ha megfutamodom holnap, nagyon szégyelném magam. Különben pedig jó lábú lovam van, a tiszté pedig bizonyára fáradt. Ha megpróbálnak leszállítani, elvágtatok. Miután Fabrizio mindezt így elgondolta, rövidre fogta a szárat, és lehetőleg kis lépésekkel megindult előre. Gyere már ide, huszár! Mordult rá a tiszt keményen. Fabrizio néhány lépést tett, és megállt. A lovamat akarja elvenni? Kiáltotta. Dehogy akarom, csak gyere! Fabrizio megnézte a tisztet, fehér bajusza volt, és nagyon becsületes arca. A kendőt, mellyel bal karját felkötötték, már egészen átitatta a vér, és jobb keze is valamilyen véres, fehér ruhába volt bugyolálva. Majd a gyalogosok fognak a lovam kantárjához ugrani, gondolta Fabrizio, de amikor jobban megnézte őket, látta, hogy a gyalogosok is sebesültek. A becsület nevében fordult hozzá a tiszt, aki ezredesi válrojtot viselt. A becsület nevében maradj itt lovas őrszemnek, és mondd meg minden dragonyosnak, vadásznak és huszárnak, aki erre jön, hogy Le Baron ezredes itt van ebben a fogadóban, és azt parancsolom, nekik jelentkezzenek nálam. Az öreg ezredes arcát eltorzította a fájdalom. Már első szavaival meghódította hősünket, aki nagyon okosan így felelt. Fiatal vagyok én ahhoz, uram, hogy hallgassanak rám. Jó lenne, ha írott parancsot adnak. Igaza van, mondta az ezredes, és figyelmesen megnézte őt. Írd a parancsot, Larose, neked még van jobb kezed. Larose némán kihúzott zsebéből egy pergamenbe kötött könyvecskét, néhány sort írt, kitépett egy oldalt, és Fabriciónak nyújtotta. Az ezredes elismételte a parancsot, s még hozzátette, hogy 2 órai őrség után, ahogy szokás, a kíséretében lévő 3 sebesült dragonyos közül valamelyik majd felváltja. Ezzel belépett embereivel a fogadóba. Fabrizio utánuk nézett, ahogy befelé lépdeltek, és meg sem mozdult a híd végében, annyira megdöbbentette a 3 férfi komor, szótlan szenvedése. Akár elvarázsolt szellemek lehetnének, gondolta. Végül szétnyitotta az összehajtott papírlapot, és elolvasta a parancsot. Le Baron, a 6. dragonyosok ezredese, a 14. hadtest 1. lovas hadosztálya 2. dandárának parancsnoka, elrendeli minden lovasnak, dragonyosnak, vadásznak és huszárnak, hogy ne keljenek át a hídon, jelentkezzenek nála a fehér lófogadóban a híd mellett hadiszállásán. Kelt a Saint-Híd melletti hadiszálláson 1815. június 19-én. A jobb karján megsebesült Le Baron ezredes helyett az ő parancsából Larose törzsőrmester. Alig fél órája állt őrséget Fabrizio a hídon, amikor 6 lovas és 3 gyalogos vadász érkezett. Közölte velük az ezredes parancsát. Visszajövünk, mondják a lovasok közül 4-en, és gyors ügetéssel átkelnek a hídon. Fabrizio ekkora 2 másikkal tárgyal. A vita egyre izgatottabb, közben a 3 gyalogos átmegy a hídon. Az ott maradt 2 lovas közül az egyik végül látni akarja a parancsot, és magával viszi ezekkel a szavakkal. Majd megmutatom a bajtársaimnak, bizonyosan visszajönnek, csak várj! és elvágtat, társa meg utána. Mindez egy szempillantás alatt. Fabrizio dühöngve hívta az egyik sebesült katonát, aki feltűnt a fehér ló ablakában. A katona, aki törzsőrmesteri rangjelzést viselt, lejött, s még jött, oda kiáltott neki. Kardod ki, őrségem vagy! Fabrizio engedelmeskedett, majd ezt mondta. Elragadták a parancsot. Rossz kedvűek a tegnapi dolog miatt, felelte a másik komoran. Odaadom neked az egyik pisztolyomat. Ha megint parancsot követelnének, lőj a levegőbe, s én kijövök, vagy kijön maga az ezredes. Fabrizio nagyon jól látta, milyen meglepett mozdulatot tett a törzsőrmester, mikor ő kijelentette, a parancsot elragadták. Megértette, hogy őt, Fabriziót sértették meg, s megfogadta, többé nem engedi, hogy semmibe vegyék. A törzsőrmester nyereg pisztolyával másodszor is büszkén elfoglalta őrhelyét, hamarosan észrevette, két huszár lovagol feléje, úgy helyezkedett el, hogy elállta a hidat. Közli velük az ezredes parancsát, bosszúsnak látszanak, és a legmerészebbik megkísérli, hogy áttörjön. Fabrizio markotányosnő barátnőjére gondol, aki tegnap reggel azt mondta neki, a karddal szúrni kell, és nem vágni. Lefordítja hát egyenes kardja hegyét, és úgy tesz, mint aki rögtön megdöfi azt, aki ellenszegül a parancsnak. Nézd csak a taknyost, le akar szúrni minket! Kiáltozták a huszárok. Mintha bizony tegnap nem szurkáltak volna minket eleget. Egyszerre valamennyien kirántották kardjukat, és Fabrizióra rohantak. Hősünk úgy érezte, rögtön vége van. De eszébe jutott a törzsőrmester csodálkozó arca, és nem akarta, hogy még egyszer olyan megvetően nézzen rá. Mialatt egyre hátrált a hídon, megpróbálta, hogy feléjük szúrjon. Olyan nevetséges volt, ahogyan emelgette a nagy, egyenes, nehéz, roppant súlyos lovassági kardot, mely sehogy sem illett a kezébe, hogy a huszárok már is tudták, kivel van dolguk. Ekkor már nem arra törekedtek, hogy megsebesítsék, csak a ruháját akarták felhasogatni. Így kapott Fabrizio 3-4 kisebb vágást a karjára. Ő híven követte a markotányosnő utasítását. Minden erejéből szúrt és szúrt. Szerencsétlenségére kardja hegye beleszaladt az egyik huszár kezébe. A huszár megdühödött, hogy egy ilyen katonácska hozzáérhetett, s rögtön hatalmas vágással felelt, mely Fabrizio felső combját érte. A vágás azért szaladt olyan mélyre, mert hősünk lova nemhogy kerülte volna a verekedést, inkább ő vetette magát nagy kedvel a támadókra. Amikor a huszárok látták, hogy Fabrizio jobb karjáról csurog a vér, megijedtek. Már is túlfeszítették a játékot, és a híd bal karfájához taszítva őt elvágtattak. Fabrizio első szabad pillanatában pisztolyával a levegőbe lőtt, a megbeszélt jel volt az ezredesnek. Ez alatt ugyanannak az ezrednek 4 lovasa és 2 gyalogos huszárja közeledett a hídhoz. Talán 200 lépésnyire lehettek, amikor a lövés eldördült. Figyelmesen nézték, mi történik a hídon, azt hitték, Fabrizio a bajtársaikra lőtt. A 4 lovas erre kivont karddal vágtatva rohant hősükre. Az már igazi támadás volt. Le Baron ezredes a figyelmeztető lövésre kinyitotta a fogadó ajtaját, és a hídra sietett. Egyszerre ért oda a vágtató huszárokkal. Ő maga kiáltott rájuk, álljanak meg! Nem ismerünk semmiféle ezredest, üvöltötte az egyik, és megsarkantyúzta lovát. A felindult ezredes megszakította szemrehányó szavait, és sebesült jobb kezével, balról elkapta a huszár lovának kantárszárát. Állj meg, hűtlen katona, megismerlek, Henriek kapitány századában szolgálsz. No hát, akkor parancsoljon nekem a kapitány, felröhögött. Henriek kapitány tegnap elesett, te meg eredj zabot hegyezni. Miközben ezt ordította, mindenáron át akart jutni a hídon, s meglökte az öreg ezredest, aki leesett és ülve maradt a hídon. Fabrizio 2 lépéssel távolabb állt, de szemben a fogadóval. Most megsarkantyúzta paripáját, s amikor a támadó huszár lovának szügye a földre lökte az ezredest, aki balról még mindig fogta a kantárszárat, Fabrizio felháborodottan is vadul a huszár felé döfött. Szerencsére a huszár lova érezve, hogy a kantárszár, melyet az ezredes nem eresztett el a földre húzza, oldalt farolt, úgyhogy Fabrizio nehéz lovassági kardjának hosszú pengéje végig csúszott a huszár mellényén, és közvetlenül a szeme alatt villant el. A huszár feldühödve teljes erejével hősünkre sújt, felhasítja mentéjének ujját, kardja mélyen belevág karjába, Fabrizio lezuhan a földre. Az egyik gyalogos huszár, látva, hogy a híd mindkét védője a földre került, megragadta az alkalmat, hogy megkaparinthatja magának Fabrizio lovát, hátára pattan és átvágtat a hídon. Közben a törzsőrmester is kiruhant a fogadóból, és látta, hogy ezredese elesik. Azt hitte, súlyosan megsebesült. Fabrizio lova után futott, és kardja hegyét a tolvaj ágyékába döfte, az lezuhant. Amikor a huszárok látták, hogy a hídon csak a gyalogos törzsőrmester maradt, elrobogtak mellette, és villámgyorsan elporzadtak. A gyalogos meg a mezőkre menekült. A törzsőrmester odalépett a sebesültekhez. Fabrizio már felállt, alig érzett fájdalmat, de sok vére elfolyt. Az ezredes lassabban emelkedett fel, egészen elkábult az eséstől, de nem sebesült meg. Csak a régebbi seb fáj a kezemen, mondta a törzsőrmesternek. Az a huszár, akibe a törzsőrmester beledöfött, meghalt. Pokolba vele, kiáltotta az ezredes. De törődjetek ezzel a kis fiatalemberrel, akit olyan rossz posztra állítottam, fordult a törzsőrmesterhez, és a két dragonyoshoz, akik szintén odafutottak. Magam maradok a hídon, talán sikerül megállítanom az őrülteket. Vigyétek a kis fiatalembert a fogadóba, és kötözzétek be a karját. Vegyétek el az egyik ingemet.